Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégeim Olá Zsanett, a Ducsai Szabolcs Alapítvány elnöke, és Hammer Gábor, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékének hallgatója, aki az első Kárpát-medencei jazz trombita verseny nyertese, és akiket köszöntök. Sziasztok!
Sziasztok! Köszöntjük a hallgatókat!
És nem véletlenül vagytok együtt, hiszen a Ducsai Szabolcs Alapítvány rendezte meg ezt a tehetségkutató versenyt. Hívhatom így?
Tulajdonképpen bárhogy, mert nagyon sok mindent rejt ez magában. Maga a verseny is, és az alapítvány célkitűzése is, amelyet 3 éve hoztunk létre, miután Ducsai Szabolcs váratlan hirtelenséggel meghalt. Nyilván én úgy kerülök ebbe bele, hogy ő a gyermekem édesapja volt, és nagyon sokat dolgoztunk együtt. És akkor az édesanyjával és a barátaival hoztuk létre az alapítványt, elsősorban abból a célból, hogy tovább vigyük az ő szellemi örökségét. Valóban beletelt egy kis időben, mire tudtuk ezt konkretizálni, keretezni, és az első lépéseket meg tudtuk tenni, ami tulajdonképpen abban azokat az alapvetéseket, principiumokat tettük le, hogy a Szabolcsnak nagyon fontos volt a tehetség, hitte a tehetségben, az élő muzsikában, a jazzzenében, és ennek okán azt gondoltuk, hogy első lépésként hirdessük meg az első Kárpát-medencei jazz trombita versenyt. Tekintettel arra, hogy ma, és ezt majd a mellettem ülő nyertes megerősíti, vagy megcáfolja, de mi azt tapasztaltuk, hogy egyre kevesebb az a diák, aki felsőfokú intézménybe tovább megy ezen a hangszeren, vagy akár bármilyen más fúvós hangszeren. Különös tekintettel a könnyű és a jazz irányban. Klasszikusból valamivel több van. És szerettük volna egyrészt megtalálni azokat a fiatalokat, akik mégis ebbe az irányba indulnak el, vagy indultak el. Ezért határoztuk meg úgy, hogy 14 és 24 év között kerestük ezeket a fiatalokat.
Nagyon sok mindent mondtál, amivel kapcsolatban kérdeznék, meg amire reagálnék. Elsősorban a Ducsai Szabolcs emlékének és az ő értékeinek a megőrzése, illetve az, amiben ő hit, annak a tovább éltetése, és az alapján, ha jól értem, akkor tehetségek felfedezése és további nevelése a cél.
Igen, tulajdonképpen igen.
És ilyenkor nekem mindig érdekes, hogy mivel ugye te érintett vagy személyesen is ebbe a veszteségbe, hogy ebben benne van-e az, hogy nyilván valakinek az örökségét és az életét emlékezni és továbbvinni, de hogy benne van-e az is, hogy ez egy olyan, mint egy közös dolog, valami, amit te tudsz vinni, és téged segít.
Igen, ez való igaz. Tulajdonképpen ez a kettő dolog volt, ami engem motivált. Egyrészt mi 16 éven keresztül nagyon sokat dolgoztunk együtt, nagyon sok közös projektünk volt, amiben nagyon azonos platform és azonos elvek mentén hittünk dolgokban. És a halála előtt egyébként nem sokkal, pont Erdély vonatkozásában kezdtünk volna egy ilyen típusú projektet együtt. És amikor ő meghalt, akkor valóban nyilván anyaként is azt gondolom, hogy fontos az, hogy bár nyilván a lányunk akkor volt 10 éves, de hogy mégiscsak mindazt, amit ő nem tudott átadni, vagy amit ő képviselt, azt a lánya is lássa folyamatában. Tehát nyilván 16 évet az ember nem zár le csak úgy, hogy hagyja mindazt, amire addig dolgozott, hanem valahogy szerettem volna. Valóban, ahogy mondtad a második részben, hogy ezt a hiányt talán könnyebb volt így feldolgozni. Másrészt pedig amit mondtam, hogy amit már egyszer elkezdtünk, akkor azt valamilyen módon folytatni. Igen.
Igen. A másik pedig, amire reagálnék, ugye a hangszer, a trombitáról beszélünk, és hogy mondtad, hogy megtalálni azokat, akik ezzel a hangszerrel dolgoznak, játszanak, élnek, szeretik, de hogy egyre kevesebb van. Benne van ebbe magának a hangszernek a nehézséget?
Én csak azt tudom, hogy a Szabolcs egyébként annak idején zongorázott, és aztán egyszer azt mondta az édesanyjának, hogy ő trombitálni szeretne, és akkor megkérdezted, hogy miért, és azért azt lehet vinni, és az olyan csajozós.
Hát egyébként.
Meg tudom erősíteni, okay. Abszolút. Nekem édesapám trombitás, és gyerekkoromtól kezdve hallottam otthon.
Szocializáltság.
Hát igen, mondhatjuk, hogy így jött, különben szerintem eszembe nem jutott volna most pont a trombitát választani. Sajnos kevesen is választják, szerintem ma itthon a trombitát.
De akkor vajon miért? Van ennek oka? Vagy tudható, hogy mi lehet az oka?
Hát ennek sok oka lehet. Amit én látok, hogy miért vannak egyre kevesebben, az az, hogy ezzel a hangszerrel sok időbe telik eredményt elérni, egy szép hangot.
Na, tehát technikailag ez nem egy könnyű. Okay. Minden hangszernek egyébként én azt gondolom, hogy megvan a maga nehézsége, tehát nem nagyon tudnék olyat mondani, amire az ember azt mondja, hogy mindenféle előképzettség nélkül csak úgy hangot csal elő belőle, és az harmonikus. Mindegyikkel kell. És én erre azt szoktam mondani, hogy minden, ami zene, az szerintem bizonyíték Isten létére, mert hogy, de látom, ezzel egyetértetek, hogy egyszerűen elképesztő, hogy mit a zenével mit lehet művelni, hogyan nemzetközi, hogyan érti mindenki, hogyan lehet közelíteni vele, akkor is, ha nem beszéljük ugyanazt a nyelvet, és hogy mennyiféle színe és hangja van. Úgyhogy ilyen értelemben igazságosnak érzem, hogy azért meg kelljen dolgozni, hogy valaki egy ilyen adományt a magáénak tudjon, és akkor igenis azt hiszem, hogy kicsit dolga azt így kimunkálni.
Igen, én ezt úgy szoktam megfogalmazni, és van több konkrét példám is rá, hogy a legnagyobb hatalom ezen a földön a zene. Uh-huh. Nincs még egy olyan dolog, amivel annyi mindent el lehetne érni, mint a közös muzsikával. Ez egy olyan nyelv, ami már számos alkalommal bizonyította, hogy politikán, különböző nézeteken, mindenen átível. Uh-huh. És ez egy olyan eszköz, amivel, ahogy mondtad is, hogy tudni kell élni, és kell is, hogyha valakinek van erre képessége és lehetősége. Illetve ez pont olyan, mint amikor az ember szülő lesz, vagy lesz egy kutyája, vagy pedig megtapasztalja, hogy milyen az együtt muzsikálni valakivel. Az egy olyan újabb résnyit az ember szívén meg a lelkén, amit csak akkor tud megtapasztalni, hogyha maga is átéli. Mondhatnám úgy is, hogy enélkül lehet élni, csak nem érdemes.
Igen, az nagyon elképzelhetetlen. Sőt, pont az jutott eszembe, hogy ilyen régi háborús feljegyzéseket olvasva is, majdnem biztos, hogy mindig talál egy olyat, hogy a kaszárnyában, ha valaki zenélt, akkor, amikor egyébként a legnagyobb krízis van, az milyen nyugtató lakhatott.
Igen, és hát nekem van több, ugye én Vajdaságból származom, és van több olyan, amit említettem, konkrét példa az elmúlt évekből, hogy a volt jugoszláv időszakból vannak olyan énekesek, zenészek, akik a mai napig aktívak, és egy horvát énekesnő egy belgrádi teltházas arénába a legkülönbözőbb korosztállyal végigállva és énekelve a koncertet tombolta végig, messze menőkig felülmúlva azt, hogy egyébként ezek az emberek a mai napig éppen az aktuális politikának köszönhetően mennyire szeretik egymást, de néhány éve halt meg egy olyan újvidéki zenész, úgy tudjuk elképzelni, mondjuk nálunk Zorán vagy Presszer egy ilyen típusú zenész volt. Nem volt, ahol tagországokban olyan ország, már mostara ország, tehát Koszovótól Szlovéniáig, ahol a halált követő napokban ne telt volna meg a főtér, és gyertyákkal ne énekelték volna ennek az újvidéki szerb embernek az dalait. Tehát olyan dolog valósult meg, egy olyan dolog mentén a zenében egyesült tulajdonképpen újra, egyesültek azok az emberek, akik régen egy országhoz tartoztak, majd pedig egy háború tulajdonképpen teljesen szétverte, és a zene, a muzsika az felülírta ezt.
Igen, elképesztő tényleg, hogy milyen ereje van. Na, ehhez képest, Gábor, akkor kicsit mesélj arról, hogy egy trombitából jó hangokat előcsalni, az mit jelent? Tehát mit jelent ez, hogy bonyolult, mit jelent az, hogy technikás, mit jelent az, hogy gyakorolni kell, el kell ide jutni?
Hát tulajdonképpen ennek is rengeteg összetevője van, ugye ez egy olyan érdekes hangszer, amin tulajdonképpen bárki tud játszani, szépen nagyon kevesen tudnak rajta játszani, talán ezért is tudok úgy annyira fölnézni azokra az emberekre, akik ezt már zsigeri szinten elsajátították. Tulajdonképpen munkás hangszer, sokat kell vele gyakorolni, nyilván ez nem meglepő. Viszont van egy olyan faktora is a dolognak, hogy tehát például egy trombitás nem tud annyit gyakorolni egy nap, mint egy hegedűs. A szájizmok, azok egy 3-4 óra után, hát nem az, hogy feladják, de magyarul, hát de
tulajdonképpen
abszolút el lehet fáradni benne. Úgyhogy van ebben egy ilyen nagyon nehéz dolog, hogy mondjuk még egy zongorista, az mondjuk az zongorista évfolyam társaim azt meg tudják csinálni, hogy befoglalják a gyakorlótermet, és akkor reggeltől estig gyúrják, amit kell. És mondjuk ő nekik mondjuk egy nap sokkal több idő áll a rendelkezésre arra, hogy skálázzanak, különböző technikai gyakorlatokat végezzenek, és akkor utána nem utolsó sorban a zeneiségen is dolgozni egy darabnak a megformálásán. Trombitán ugye nyilván itt van ez az állóképesség téma, ami ugye ezt mi nekünk rezeseknek lelimitálja, nem csak a trombitásoknak, hanem az összes részfúvós hangszernél így van, hogy hát egyszerűen egy nap 4 óránál többet nem érdemes gyakorolni, mert akkor már az ember túlfújja magát, elfárad.
Ilyen értelemben pedig akkor, ha jól gondolom, akkor nálatok a mindennapokban ez gyakorlatilag szinte ajánlott, hogy minden nap gyakorolj.
Minden
tudom,
nap
hogy az zongoristák, meg hegedűsök is, ők is mondták, hogy azért áll az életnek egy bizonyos szakasza abból, hogy napi 4-5-6-7-8 órát is gyakorolnak, de nektek akkor különösen ajánlott, hiszen napi szinten limitált, hogy mennyit tudtok.
Így van, és hát egy kedves ismerősöm mondott egy ilyen érdekességet, hogy hát néha az ember már csak azért veszi elő a hangszert és gyakorol, hogy adott esetben holnap ne legyen rosszabb, mint tegnap.
Értem.
Tehát, hogy ez vissza is tud fejlődni sajnos.
És még egy dolog van, amit én szívem, tehát nyilván nem saját tapasztalatból, hanem csak a trombitás feleség létéből tudok, hogy ez nagyon komoly fizikum.
Igen, hát
mindenki. Tehát nem csak a technika, egyébként hozzá kellett, hogy én többször próbálkoztam, én nem tudtam megfújni a trombitát. A lányom igen, de azt is tudom, hogy ez nagyon komoly fizikai munka, ami egyébként tüdő kell ahhoz, hogy egyébként végig tudjon fújni. És a másik, amit talán már egyszer egy beszélgetésre mondtuk, hogy a Szabolcs például rengeteget gyakorolt úgy, hogy nem kottából, ugye nyilván itt a jazznek a elsajátítása, hogy ugye akkor még nem voltak ilyen mindenféle digitális eszközök, hogy gyakorlatilag egyesével szedte le a különböző szólókat, és úgy gyakorolta tulajdonképpen. Tehát, hogy itt ez nyilván ez is egyfajta különbség, amikor egy klasszikus fúvós egy kottából játszik, mint egyébként, hogy egyébként ezt a fajta improvizációs képességet az ember felfejlesz magában.
Így van, abszolút. A jazzzenészek azok így tanulnak. Felvételekről a leghíresebb, legjobb, legpengébb jazz trombitásoknak a legjobb lemezeit hallgatva gyakorolnak, és hát ez nem tanítható olyan módon, hogy most akkor nem tudsz valakit egy hét alatt megtanítani improvizálni kotta nélkül, mert hát ez egy kicsit hosszabb folyamat, és ezt pont, ahogy a Zsani mondta, ezt ilyen felvételeken keresztül lehet így elsajátítani.
Ugye mondtad, hogy te családilag érintett voltál, tehát alapvetően ki is volt jelölve az út, hiszen édesapád trombita művész, de hogy ki vagy mi volt, ami hatott rád, ami a te játékodat, a te ízlésedet, a te irányodat meghatározta?
Tulajdonképpen ez nálam úgy alakult, hogy hát ugye elkezdtem, hát beiratkoztam a zeneiskolába, a Pécset, és lényegében akkor az első pár év ugye, hát kisiskolás voltam, szerintem általános iskola másodikba vagy harmadikba lehet ezt a hangszert fölvenni, és én úgy nem terveztem ezzel így profi szinten foglalkozni, marhára élveztem, pláne amikor éppen jól ment, mert hát ez is olyan, hogy az embernek egyszer jól megy, egyszer nem annyira.
Igen.
És valahogy így ezt így megszokja az ember azt, hogy tulajdonképpen mindig ott van a zene így a hétköznapokban, és ez is tökéletes példája annak, hogy csak akkor veszi észre az ember, hogy mennyire fontos, hogyha egyszer nincs ott. És tulajdonképpen emlékszem, mikor mentünk nyaralni, akkor a édesapáméknak a Brass Bandjének a lemezeit, akkor ott hallgattuk a kocsiba, szóval, hogy valahogy úgy mindig ott volt így a muzsika, de nem volt úgy sose bennem az az érzés, hogy most akkor én is kottára ezt akarom csinálni. Fúvózenekarba jártam, a Pézsgyár gyárvárosi fúvózenekarba, és talán az volt az, ami úgy megismertette velem ezt a zenének, ezt a közösségi élményét, amiről ugye már esett itt szó, és tulajdonképpen ezt nagyon élveztem, és akkor valahogy úgy alakult, hogy én eljöttem abból a fúvózenekarból, és én le akartam tenni a hangszert, mert akkoriban még egész sokat úsztam, és akkor az még jobban érdekelt, meg akkor a suli is elkezdett kicsit már úgy combosodni, és akkor úgy volt, hogy hát le akartam tenni a hangszert, le akartam adni, és akkor a keresztapukám egy pécsi zeneiskolának az igazgató helyettese, és ő szólt, hogy hát, hogyha meguntad a Klodomiret üdöket, akkor tanít itt Pécsen egy Gráf Ádám nevű kiváló jazztrombitás, és hozzá érdemes lehet megpróbálni, hogyha tényleg nem profi szinten, de csak úgy hobbiból, vagy úgy, hogy úgy mégis zene közelben maradjon az ember. És akkor elmentem az Ádámhoz, és ő akkoriban a Modern Art Orchestrának az első trombitása volt, és hát hallottam, hogy miket gyakorol az órái közti szünetben, meg akkor megismerkedtem a leghíresebb jazz trombitásokkal, mint Wynton Marsalis vagy Arturo Sandoval, akiknek a neveit ebben a szakmában úgy nem lehetne olyan kikerülni. És akkor tulajdonképpen így behúzott engem így ez, meg tulajdonképpen az, hogy én addig ott Pécset úgy nagyon nem tudtam, hogy itt Pesten tulajdonképpen létezik egy jazz élet. Hogy
igen, igen.
Már akkoriban is.
És trombitás élet is.
És trombitás élet is.
Tehát én szerintem azt gondolom, hogy egyre népszerűbb, így az elmúlt, nem tudom, 10 évben a különböző fúvós formációknak a fellépése, az együttzenélés, az örömzenélés, úgyhogy ez kifejezetten van.
Így van, és egyébként pont most mindenki erről az AI-ról beszél, meg a suliban is volt már téma, hogy gyakorlatilag már le lehet generálni egy valamire való jazz standardet egy fejlettebb AI programmal, ami lényegében megírja neked a számot, és akkor pont arról beszélgettünk jazz elmélet órán, hogy hát, hogy akkor most akkor munkanélküliek lesznek a producerek, vagy akkor most a zenészeket átveszi az AI, és hát ugye nyilván arra a következtetésre jutottunk, hogy ez tök jó, hogy van meg minden, de valahogy ez a zene, mint az emberek közötti közös nevező, ezt nem lehet egy mesterséges bármivel pótolni.
Figyelj, ebben nagyon kell bízni, hogy nem lehet. Én is azt hiszem, hogy azt gondolom, hogy nagyon sok terület van, amit egész egyszerűen nem lehet pótolni, és aztán időről időre már most vannak erre rácáfolások. De én a zenével kapcsolatban tudod, hogy miért gondolom, hogy talán ez nem fordulhat elő, mert az tény és való, hogy bármikor legenerál neked, ezt már én is kipróbáltam, generál neked egy olyan dalt, zenét, amilyet te szeretnél megadott, hogy mik legyenek a
persze, főbb, opera áriát csináltunk vele, persze.
Abszolút, legenerálja, de ez ugye egyszeri és megismételhetetlen. Viszont azt azért, tehát nem akarom elhinni, hogy az ember mondjuk összeállít magának egy zenei listát, de nem lesz rá társasága, akivel beszéljen erről, ha csak nem megmutatja, persze az oké, de szóval, hogy ugye a zenének az olyan közösségteremtő része, amiről tudjuk, hogyha kimondunk egy dalcímet, akkor arra mindenki ugyanarra gondol, mindenkinek megvan a maga hozzáfűződő élménye, szóval ebben az egyszeriségben ez nincs benne, hogy az emberek egy zenét esetleg azért szeretnek, mert az az emlékem fűződik hozzá, hogy együtt hallgattuk a nem tudom hol, és akkor az életünkben ez és ez volt.
Együtt hallgattuk, és élő azért, koncerteken hallottuk, óriási közösségi élmény, persze.
Igen, és de mégis ennek ellenére, amit mondtok, az a helyzet, hogy egyre kevesebb a jelentkező ezekre a szakokra, tehát itt egyértelműen kiderült, hogy van ezzel feladat.
Van.
És leginkább, ahogy mondtam is, hogy olyan fiatalokat kell bemutatni, akik egyébként elindultak ezen a pályán. A fiataloknak meg kell mutatni ezt az élményt, amiről beszéltek, hogy milyen együtt hallgatni egy muzsikát, milyen az élő zene. Meg kell mutatni egyébként, hogy egyébként a jazzzene önmagában nem csak egy, mondjuk egy a Mao vagy Miles Davis által képviselt egyfajta réteg irányzat, hanem egyébként Sandoval vagy bármilyen más swing vagy big band muzsika az egyébként egy sima pop dalt is meg lehet úgy hangszerelni, ami itt ugye erről szólt ugye aztán a koncert is, hogy ez hogy szól, és azt közösen létrehozni, együtt átérni azt az élményt, hogy egy koncerten van. Úgyhogy nyilván ezért is, amikor kitaláltuk, hogy milyen módon induljunk el, és mert a verseny volt az első eszköz, de hogy ezek mind-mind benne voltak, hogy legyen benne koncert, legyen benne bemutatkozási lehetőség, legyen benne olyan közös élmény, legyen benne olyan, ami egyébként perspektívát tud mutatni, amivel el tudunk jutni nem csak a zenészekhez, hanem a nagy közönséghez is, ott is egyfajta edukációt adni. Tehát, hogy ez mind-mind kell egyszerre ahhoz, hogy a mostani helyzet az ne tovább romoljon, hanem inkább, ha csak egy kicsit is, ha csak lépésekbe, apró lépésekbe, de el tudjunk indulni egy jobb, előremutatóbb irányba.
Hát elé kerülni a helyzetnek, igen. Na most jön az, hogy zene és feles információk, és utána jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégeim Olá Zsanett, a Ducsai Szabolcs Alapítvány elnöke, és Hammer Gábor, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékének hallgatója, az első Kárpát-medencei jazz trombita verseny nyertese, amire egyébként rögtön ki is térünk. Maradjatok ti is.